Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Ne nevessél, légy szíves, Gábor, bele a 9 óra 11-kor a mikrofonba. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, aki komoly erőfeszítéseket tett, hogy megközelítse a saját mikrofonját, de végül sikerrel járt ez. Gratulálok.
Ilyen. Ez ilyen. A kedves hallgatók közül sokan nem értenek egyet a hajózási szakemberrel.
Volt egy hiba, nyilván nekem se tűnt fel, hogy szénmonoxid szólt el kibocsátásként széndioxid helyett. Jó, oké, az egy teljesen más történet.
Belelovolta magát.
A Duna szabályozása, illetve ennek a környezetvédelmi vonatkozása az egy nagyobb téma, illetve hogy mi az, amit még érdemes ezügyben tenni. Mondjuk kidobni egy közlekedési módot viszonylag csekély természetkárosításra, illetve lehet azt is, ha jól tudom, úgy megoldani, hogy a környezet azért olyan nagyon ne sérüljön, de nyilván én nem
nekem azt tetszett volna jobban, és lehet, hogy ezért érdemes lenne Szalma Botonnal megint beszélgetni, hogy ezt egy fél mondatban mondta csak, hogy alapvetően a Dunának a felduzzasztása és a víznek a nem átengedése Magyarország területén az több érdeket szolgál. Tehát az ivóvíz az egyik. A másik az, hogy a régi, amit ugye az ártéri Duna területeknek a régi visszaállítása nem teljesen nyilvánvalóan úgy, ahogy az régen volt, a hajózás útonat megtartva, az is például környezetvédelmi célokat is szolgál. Tehát erről a WWF-nek van egy nagyon jó tanulmánya. Nyilván vannak érdekek, és mindenki érdekből beszél, ezért kell erről minél többet beszélni, hogy kialakuljon valami olyan konszenzus, ami együtt tud ezen az egészen segíteni. Senki nem akar egy szállítási autópályát készíteni non-stop 0-24 hajójáratokkal a Dunából. Ez nem is tartunk ki, tehát a 2-3% ez elképesztő alacsony. Mindenesetre nagyon érdekes téma volt, és nagyon jó volt belelátni, hogy ő hogy látja ezt az egészet, úgyhogy ezért beszélgettünk vele. Most azonban másról szeretnénk.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba, aki történész és a Mesél a múlt rovatnak, és levéltáros és a Mesél a múlt rovatnak a kiváló szakértője, és beszélgettünk a múltkor nyári élményeinkről. A Borravaló Gasztrokultúra magazinban előkerült sok bajor és sváb vonatkozás, és akkor azt mondta Csaba, hogy eszébe jutott, hogy van egy olyan pacák, akiről keveset beszéltünk, sőt, úgy általában véve nem egy olyan ismert név, pedig milyen kiváló úriember volt Eduard Friedrich Mörike.
Valóban, kevesen szoktunk róla beszélni, és lássuk, hogy a gasztronómia vonalán indokolatlan is lett volna, hogy szóba hozzuk Mőrikét, mert ezen a téren nem alkotott nagyot, bár lehetséges, hogy szeretett inni, enni, de erre nézve én nem tudok forrásokról, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek, csak azt, hogy én nem tudok róla. Viszont amiről eszembe jutott, az kétségtelen az a sváb táj, ahol nem olyan régen jártam, ugye nagyon sajátos dolgok ezek, hiszen Ludwigsburgba ugyan nem mentem elő, ott született 1804. szeptember 8-án, tehát 220 éve, közel 220 éve, de Stuttgartban voltam, és ő ott van eltemetve, és ami külön érdekesség, hogy a felesége, Margaréta von Spét, ő pedig Neu-Ulmban van eltemetve, tehát hogyha Ulmból átmenjünk, ugye Neu-Ulmban, ami már Bajorország, hát őt pedig ott hantolták el, hát a magánéleti viszonyairól majd beszélünk, nem volt egyszerű, fogalmazunk így.
Oké, mit kell tudni Mőrikéről? Én amit föl tudtam róla így tárni, az amit Kosztolányi írt róla, hogy csodálatos, folytott bensőség, arányos szépség, templomi áhítat van a verseiben.
És mindez teljesen igaz, és emögött pedig egy meglehetősen zaklatott magánélet, és egy folyamatos küszködés, egy vergődés, egy tépelődés, egy lelkészi hivatás és egy költői elhivatottság között. hogy ez a finom distancia, amit próbáltam érzékeltetni a hivatás, illetve az elhivatottság között, az azt jelenti, hogy lelkészként működött, protestáns lelkészként, de világéletében a művészet mozott elsődlegesen. És hát a hivatali teendők azok gyakran elszólították ettől, meg különféle terheket róttak rám, majd maradjunk annyiban, hogy a testvérei sem könnyítették meg az életét, mert számos testvére okadt neki, az egyik lánytestvére nagyon hosszú ideig vele élt, és ez némiképp korlátozta a magánéletét, másról pedig két fiú testvére meg különféle ilyen bűnügyekbe keveredett, és igyekezett őket támogatni anyagilag. De kezdjük az elején. Ugye Ludwigsburgban születik, ez egy gyönyörű, szép barokk város, és 12 éves, ha jól emlékszem, amikor fél árva lesz, elveszíti az édesapját, polgári családból származik, és egy Urach nevű helyen pallírozza a tudását, de maradjunk annyiból, nem mint a diák. Tehát többek között az úgy veszik föl, hogy nem is teljesíti a felvételi követelményeket, de látják benne a tehetséget, megkapja a lehetőséget. És aztán pedig lesz belőle egy jóval komolyabb figura, nevezetesen Tübingenben. Hát ott is jártam véletlenül az előbb említett túrám során, tehát akár azt is mondhattam volna, hogy ez egy ilyen
véletlenül
igen, egy Mürich emléktúra. De azért rögtön hozzátenném, hogy a Ludwigsburgban nem ez csábította, hanem az, hogy 30 évvel ezelőtt teljesen véletlenül, de azt tényleg véletlenül jártam Fridi Hölderlin szülőhelyén, Laufenbe, és gondoltam, akkor elmegyek az élete végé és a halála helyszínére, Tübingenbe is, hogy 30 év alatt körbejárjam a történetet. Uh-huh. Valamikor irodalmárnak készültem, ez a titka ennek az egésznek, de ez elmúlt. Na most, igen, következő történik vele.
De azért néha érezni.
Na. Lehetséges,
mi például, például ma is.
Maradjunk annyiban, hogy valaha volt egy igen komoly irodalmi tudásom, ennek van még valami halvány vízfénye onnan nézve, ahol én vagyok. De a vonzódás az megvan.
Nagyon örülünk neki, mert ez sokszor nagyon-nagyon hasznos.
A teljes sötétségben kiválóan pislákol ez a halvány fény, ami...
Hát akkor Johann Wolfgang Goethét idézve Mérlicht, ugye, ki tudja, hogy mire gondolt, hogy na, tegyük zárójelbe Goethét, mert róla butkó beszéltünk. Tehát a következő helyzet ezzel a Derék Eduard Mürichével, hogy viszonylag korán elkezd verseket írni. A versei azok elég sok felől közelítik meg a világot, vannak benne a természet szépségét dicsérő versek, vannak benne misztikus versek, vannak benne a német romantikát tükröző versek, ugye volt neki egy nagy példaképe, vagy csak egy elfeledett figura, az Ludwig Uhland, aki a sváb költészetnek az egyik kiemelkedő figurája volt. Vele kapcsolatban jegyezném meg csak egy zárójelben, hogy amikor megkapta a Pudlömériti érdemrendet, hogy a legmagasabb porosz állami kitüntetést, akkor nem fogadta el, mondván, hogy a saját személyiségével, meg az eddigi politikai és költészeti álláspontjával nem szeretne kibékíthetetlen ellentétbe kerülni. Voltak még ilyen úri emberek, Andó Domini. No de, visszamegyünk csak Mürichéhez. Mi az, ami megzavarja az ő fejét? Hát megismerkedik egy Maria Meyer nevű pultos lányjal. Egyes források szerint Ludwigsburgban, más források szerint Tübingenben, nagyon-nagyon szerelmes lesz ebbe a Schaffhauseni születésű svájci hölgyeménybe. De maradjunk annyiban, hogy ő meglehetősen bizonytalan egzisztencia, és egyszer csak nyom nélkül eltűnik a pult mögül. Mürike teljesen megdöbben, arról nem beszélve, hogy a dominánsan befolyásoló lánytestvére is ellenzi ezt a kapcsolatot, és teljesen megrendül ettől a dologtól, viszont egy gyönyörű szép versziklusban állít emléket ennek a kirem bontakozó szerelemnek, ez a Peregrina ciklus. Ír ugyanis egy regényt, ez a Mahler Nolten, vagy Nolten festő című regény. Nem tehetek róla, de nekem mindig a távoli képzett társításokkal állandóan a versek jutnak erről az eszembe, mert maga a regény az egy ilyen rettenetesen zavaros történet. Theobald Nolten festő szerelmes lesz egy Morgit nevű cigánylányba, és akkor különféle démoni erők jelennek meg. Azonban az a Peregrina versciklus, amit ebbe beleszőtt, az viszont messze túlmutat a regényem. Én idéznék egy verset, ezt én szépen csak azért gyűjtöttem ki, mert egyszer összeszedték a legtöbbször idézett német verset, mármint a Németországban a legtöbbször idézett német verset, és ezek közül az egyik az Eriszt című, ami egyébként így hangzik, ő az. Kék szalagját bontja már a tavasz, fönt leng az égen, édes illatok lehével csíkozódik a határ, már a föld alól az ibolya ébred, hallod, messze könnyű hárfa szól, tavasz te vagy, az hallottalak téged. Tehát ez a mürichei költészetnek az a líraisága, amire a Kosztolányi is utalt, ezek a apró kis finom észrevételek, ilyen lélekrezdülések. Ugyanakkor azonban rettenetes teherrel nehezedik rá az, hogy el kell látni a lelkészi hivatását, és folyamatosan egyik helyről a másikra helyezik át. Hát ez ugye együtt jár ezzel a egyházi szolgálattal. Nem igazán tud egyetlen helyen megragadni, de szerencsére van egy olyan hely, ahol aztán kicsit tovább szolgál, ez a Kremen-Sulzbach nevű hely, és itt egyebek mellett ilyen tevékenységek fűződnek a nevéhez, hogy megtalálja Friedrich Schiller édesanyjának az elfelejtett sírját. Sajátos dolog, hogy a saját édesanyját majd mellé temeti el, de ő az, aki aztán megcsinálja a feliratot, tisztelegve Schiller emléke előtt. És közben megint csak szerelmes lesz, ezúttal egy Louise Rau nevű hölgybe. Odáig jutnak el, hogy a mennyasszonya lesz, de házasság nem lesz ebből, hanem felbontják a jegyességet, viszont hogyha valakit érdekelnek a szerelmes leveleik, ezt német nyelven kiadták. Úgyhogy meglehetősen szenvedélyes kapcsolatról tanúskodik. És hát az előbb utaltam rá, hogy az évek soron megnősült, de meglehetősen későn, ugye, hogyha figyelembe veszük, hogy 1804-ben született Mürike, 1851-ben kötötte meg a házasságot Margaréte von Spéttel, és ebből aztán született két leánygyermek is, az egyik az egy évvel élte túl az apját, őt nagyon hamar elveszítették, a másiknak szerencsére hosszú élet adatott. De ez a házasság ez nem bizonyult harmonikusnak, szóval többször szétbútoroztak, összebútoroztak, és Mürike időről időre egy ilyen teljes alkotói válságba jutott, kereste a helyét, nem találta. Igazából soha nem találta. 1875. június 4-én halt meg Stuttgartba, akkor már külön éltek, állítólag a halál előtt még megbékélt a feleségével, aki jóval túlélte őt, 1903-ban halt meg, és aztán ugye, ahogy említettem, Neu-Ulmban temették el. Viszont közben mégiscsak remek műveket hozott létre. Számos versét tudnám idézni, majd egyet még hagynék a végére, de két olyan munkáját említeném meg, amit nagyon jó szívvel ajánlok mindenkinek. Az egyik az minden idők legnagyobb német novellájának tartott Mozart utazása Prágában.
De. Igen, érdekes módon ezt felfedeztem magyarul, magyar fordításban. Mürike Ede néven publikálták.
Igen, ugye itt a múltkor említettük a Goethe János Farkas ügyes magyarítás.
Hát az Eduárdnak egy érdekes. De mindegy, hát ez van.
Egyébként szép tükörfordítás, hogy a Mürikével nem tudtok mit kezdeni. Én hozzáteszem a családja valamikor úgy írta a nevét, hogy Müricke, tehát kéve Mürike hangsúlyosabb kával, de hát ő valamiért Mürike lett.
Hát a Móriczka durva lett volna nyilván.
Ezt egyébként lefordították, azt hiszem négy verzió van. 1895-ben először jelent meg az Olcsó könyvtárban, aztán a Kis Helikon, Parnasszus, és az Új Magyar Kiadó 56-ban is lefordította. Tehát négy fordítást élt meg.
Az a helyzet, hogy ez az a novella, ami valószínűleg az életének a csúcspontja. Tehát a saját küzdködése is megjelennek benne. Ez Wolfgang Amadeus Mozartnak egy fiktív napjáról szól, tehát teljesen regény. Itt Mozart alakja az, ami megragadható a történetiség valóságában. Nagyon-nagyon szerettem Mozartot, és ő maga úgy viszonyult ehhez a novellához, hogy ez olyan, mint egy szimfónia. És igazából arról szól a dolog, hogy Mozart és a felesége 1787-ben Prágába utaznak, de egy vidéki német kastélyban megállnak. Mozart leemel egy narancsot egy fáról, rajta kapják, beszélgetésbe elegyedik, hát kiderül, hogy ugye ez mégiscsak egy zeneszerző, és az egész igazából nem szól másról, mint a közelgő halál érzéséről, a művészetről, a maradandóságról, az életről, tehát egy nagyon-nagyon komoly filozófiai távlat, egy nagyon komoly filozófiai vetület jelenik meg ebbe, és ez az, ami miatt úgy gondolják, hogy úgy ítélik meg az irodalom történészek, hogy ez Mürike életének az egyik csúcspontja. De nagyon jellemző rá, hogy ebben is elhelyezett verseket, itt megint csak idéznék egyet, jellemző módon Szabó Lőrinc fordította. Tehát nagyon kevés dolgot fordítottak le Mürikétől, főleg prózát. Ez a novella, ez egy nagyon-nagyon ritka kivétel, és nyilván nem véletlenül ez a kivétel.
A novella közepén vannak a versek.
Igen, ez jellemző volt rá, hogy ezek ilyeneket elhelyezett benne, ezt mások is csinálták ezt, de ő kifejezetten előszeretettel élt ezzel, ezzel a lehetőséggel. És hát ez a bizonyos vers, ami Szabó Lőrinc fordított le, szerintem hogy nagyjából zanzásítja ezt a Mozartos utazást, ez a gondold meg ó lélek, ez így fordította le Szabó, és ez így hangzik, hogy lúzcsemete zöldel valahol egy erdőn, rózsabokor áll egy kertben valahol. Már is parancsuk, gondold meg ó lélek, hogy sírod felett álljanak és nőjenek. Két feketi csikó legel a réten, farát hányva vetve tér haza este. Lépésben halad, majd a tetemed viszi, talán-talán mielőtt leszakad a patkójuk, mely most ide villog. Tehát ugye ez az elmúlásnak a gondolata, szerintem itt egy nagyon szép költői képpel ragadható meg, de hogy ne ilyen búsan köszönjünk el Mürikétől, hadd említsem meg a kedvenc munkámat tőle, az nem a Mozart utazása Prágába. Őt ugyanis érdekelte egyrészt a misztikum, másrészt a néprajz, teljesen érthető módon, és írt egy egészen csodálatos, máig remekül olvasható és magyarul is megjelent tündérmesét. Ezt a kis könyvet egy ekkora ilyen mini kiadásban jelentették meg még az 50-es évek végén. Ez a eredeti címe, az mindjárt mondom mi volt, ez elég szifra, de kigyűjtöttem azt is, nehogy itt hülyeséget mondjak. A magyar címe sokkal egyszerű, Stuttgarter Hutzelmann Line, ez a címe. És ugye maga a cím visszautal ugye Stuttgart városára, varázscipő néven lehet vele találkozni magyarul, és az egész semmi másról nem szól, mint hogy egy pici manó, egy Zeppe nevű, hát hogy máshogy hívnának egy rendes csizmadi a legény fáföldön, mint a Zeppe. Zeppe nevű legényt megajándékoz egy olyan püspökkenyérrel, ami soha nem fogy el, hanem eszi az utolsó falatig, hanem mindig újra növekszik. Ezen kívül pedig két pár varázscipővel egyet le kéne tenni az út mellé, egyet a lábára húzni, de Zeppe figyelmetlen, összekeveri, és hát felvált cipőt húz a lábára, és egy másik cipőt tesz. Na, emiatt rettenkező kalandóba keveredik, és akkor találkozunk ebbe Sellőkkel, Ulmban, ha már emlegettük Ulmot, akkor ott egy férgyilkos iparos hölgyel, de a végén aztán Vronival a szerelmével Stuttgartban egy egészen fantasztikus fináléban egymásra találnak, mert hogy neki kellett volna megtalálni a másik cipőt, és egy óriási ünnepséget rendeznek Stuttgartban, és mindig konkrét helyszíneket illet, tehát mint Ernst Theodor Amadeus Hoffmann pont úgy működik, hogy nagyon-nagyon konkrét helyek, a települések, a terek, minden, és képzeljünk el egy középkori városi ünnepséget, hol ki van feszítve egy hatalmas kötél, és a cipő ezt a két ember, Zeppét meg Vronit arra készteti, hogy bár soha nem táncoltak kötélen, fölmenjenek, és fönt a kötélen elkezdjenek olyan akrobata mutatványokat bemutatni, amit még senki más, és középen találkoznak, és kibontakozik a szerelem. Na most, ez valami egészen elképesztően szórakoztató, nagyon jó stílusban megírt, tényleg ilyen az ember szemét így párába vonja, hogyha ezt az egészet végigolvassa. Bármelyik antikváriumban meg lehet kapni pár száz forintért. Jó
a varázscipő mese.
Így ez van, pontosan. Magát a könyvet is öröm kézbe fogni, nagyítót nem árt hozzá használni, ha valakinek gyengébb a szeme.
Lehet, hogy megvan ennek az elektronikus könyvtár változata is, Edward Mörike, magyarul Mörike Ede tollából. Ne búcsúzzunk el szomorúan Edward Mörikétől. Óriási szóvic mellett mentünk el, amikor azt mondtad, hogy kicsit későn kötött házasságot Von Spéttel. Tehát ez igen?
Tehát mi itt kísérletezhetünk, de
tényleg észrevették, meg is jött a üzenetben.
Lecsapták a magas labdát? Jó, hát most nem tehetünk.
Már nem is emlékszem, melyik háborús komédiában volt, hogy Von Spét, ön elkésett. De igen, szóval, hogy
ez most ez véletlenül így hangzott.
Teljesen véletlen.
Tizenvalahány évkor különbség volt köztük, tehát a hölgy azért időben ment fél, és aztán a Mörike. Hát mondjuk úgy, hogy későn nősült, meg mások szerint meg túl hamar, de mindez ugye nézőpont kérdése. Egyébként a varázscipő is tele van verses betétekkel, és hogyha valaki azon a tájon jár, sorba fogja felismerni a különféle falvakat, sőt ennek a írásának akkora hatása volt a helyi környezetre, hogy például van egy betét történet ebben, nem csak betét versek vannak, hanem betét történet, egy Sellőről, a szép Lauról, és őt például megszobrozták ott, ahol konkrétan a történet szól róla, meg van neki a szobra. Hát mi Mörikének van szobra Stuttgartban, azt megtekintsük evidenciának.
Az meg biztos. Hát ez nagyon király volt, köszönjük
Csaba,
szépen.
Csaba, még lehet egy kérdésem hozzád, mint irodalmárhoz. Tényleg egyéni. Abszolút.
Majd a műsoron kívül.
Szoc probléma. Nem, hát ha mást is érint. Azóta kínlódom ezzel. 10 évesen a legrosszabb olvasás, a kötelező olvasás élményem volt, csak ha már szóba került Ed a Hoffman,
igen,
az Aranyvirág cserép, és azóta gondolkodom, hogy ez csak a fiatalkori hülyeség, vagy éppen abban az életkorhoz kapcsolódik, de egyszer nagyon-nagyon nem szerettem, és érdemes azt szerinted újraolvasni?
Felnőtt fejjel mindenképp. Tehát itt a szokásos hiba van, nevezetesen az, hogy nem lehet, vagy nem szabad szerintem úgy irodalmat oktatni, hogy elkezdjük a legkisebb korosztálynál az ókorral, mert az a legkorábbi. Hát könyörgöm, egy Szofoklész Antigónéjét megértetni egy általános iskolás gyerekkel, azokat a rettenetes nagy morális kérdéseket, meg egyebet, az elég súlyos hiba. Az Aranyvirág cserép, az szerintem egy 10 éves számára nagyjából büntetés.
Ja, így értem meg.
Igen, felnőtte fejjel azonban egy kifejezetten szórakoztató tud lenni. Egyébként szerintem messze nem az a legjobb munkája, de valamiért mindig azt tanítják, mondván, hogy az a leginkább a gyerekeknek való. Én
hát
biztos,
az igen, hogy... igen, ez egy ilyen félreismerés, hogy a gyerekeknek való valami, igen.
Igen, de nem gyerekeknek való. Hát ugye a B-verzió az pedig az, amit egyszer, és majd döntsd el, hogy melyik a valóság, amit egyszer Salinó Émi írt egy Facebook poszthoz, valaki azt találta írni Gyáni Gábor egy írására, hogy Gyáni tiszta hülyeségét, én ebből semmit nem értek, mire Salinó Émi oda kommentelt, hogy csak félig van igazad, ez egyáltalán nem hülyeség, de tényleg semmit nem értesz.
Figyelj, próbálkozni kell vele.
Jó, okay.
Én azt mondom, hogy Dosztojevszkit sem lehet elolvasni sem elsőre, sem másodikra, és hogyha nem megy, nem kell erőltetni. Tehát...
Kíváncsi vagyok, kipróbálom.
Hoffmant én nem a virágcseré felől közelíteném, na, maradjunk annyiban, tehát vannak annál sokkal izgalmasabb történetei neki.
Jó, nagyon jó
majd
volt.
Egyszer rá is ott kerítünk akkor.
Alapvetően a 220 éve született Edward Mörikéről beszélt Katona Csaba, történész. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Csaba.
Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Mőrikére nem lehet mást ráhúzni szerintem, mint az, hogy valami nagyon édeset, valami nagyon klasszat zenéljünk, és ezt énekli Frankie Miller, aki szerintem kb. Annyira ismeretlen, mint Edward Mőrike, pedig nem kéne, hogy az legyen. 1974-ből ő mondja azt, hogy play something sweet. Well, I tried to run my games, you said, man, that's the same old thing I've heard before, and I'm too tired to go for your show again and again. And she started to explain, she said, man, I ain't saying what you're playing, just can't make it, but I just can't take it anymore. Play something sweet, play something mellow, play something I can sing my teeth in like jello, play something I can understand, play me some backyard blues. Play something sweet, now make it funky, just make me lay back and grunt like a monkey. Play something I can understand, play me some brickyard blues. Well, I started to sweat, she said, don't get upset, 'cause you just might break a string, and that won't do a thing for your show. So I said to myself, I said, self, do you see what is sailing through my soul? And I can have some more, don't you know? Play something sweet, play something mellow, play something I can sink my teeth in like jello, play something I can understand, some brickyard blues. Play something sweet and make it funky, just make me lay back and grin like a monkey. Play something I can understand, play me some brickyard blues. It's enough to make a light in the dark, it's enough to make a bite, just a bark is enough to make a body move around. It's enough to make a rabbit hug a hand. Play something sweet, play something mellow, play something I can sink my teeth in like jello, play something I can understand, play me some brickyard blues. Play something sweet, make it funky, just let me lay back and quit like a monkey. Play something I can understand, play me some brickyard blues.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő a vonalban, jó reggelt, szervusz!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzük, mi történik a budapesti értéktőzsdén.
Alapvetően most nem mondanám csendes reggelnek a mai, mivel az MOL és az OTP is nagyon meglendült, bordom szempontjából. Ugye a BUX minimális pluszban van, 72.320 ponton van, 0,35%-os pluszban. Az OTP minimális esésben van, 18.150 ponton, viszont 366 millió forgalom, azért ez így reggel egy kicsit így magasabb az átlagnál. Emellett a MOL-ról érkeztek jó hírek, alapvetően megoldódott a kőolajszállítás, és azért ez kicsit megtolta a reggeli órában. 2660 forinton van jelen pillanatban a jegyzés, kicsivel több mint 1%-os az emelkedés, 260 millió feletti forgalommal. Richter relatív alacsony forgalommal, 10.700 forinton, 70 forintos pluszban van, alapvetően 20 milliós forgalom mellett, meg az M-Telekom van még a blue chipek közül, de ő viszont nem tud emelkedni, 1022 forinton van jelen pillanatban, 4%-os mínuszban, 15 milliós forgalommal.
Igen, ugye tegnap zárás után érkezett ez a hír a MOL-lal kapcsolatban. Tegnap eléggé gyenge teljesítmény volt a Budapest értéktőzsdén, ezek szerint most már elég jó hangulat alakult ki, és akkor ez a páros viheti a bukszot.
Igen, mindenféleképpen, meg mellette az inflációs adat is kijött most reggel.
Igen. Domborítani kellett valami, már annyi rossz hír volt, hogy végre jött egy jó hír.
Végre jött egy jó hír, alacsonyabb lett a vártnál az infláció, viszont ezt kicsit árnyalja az a hír, hogy a Citibanknak volt tegnap egy olyan jel. Hogy alacsonyabb ha alacsonyabb lesz a vártnál az infláció, ugye ez okot adhat arra, hogy a jegybanknak több tere van kamatot vágni, ami nem biztos, hogy jó hatásra van a magyar devizára, ezért 400-405 forint közötti sávot adott meg célárnak így rövid távon, ami kicsit árnyalja eme fényes reggelt.
Jó, van-e még hír esetleg a budapesti értéktőzsdén, ami, vagy mozgás, amiről érdemes beszámolni?
Alapvetően nincsen nagyon említésre méltó dolog a mai napon a
budapesti
értéktőzsdén. Forint az kicsit gyengélkedett a reggeli órákban, hogy kijött az inflációs adat, 20-30 fillérre vagyunk magasabban, mint 8-30 előtt. Most 397 forint és 40 fillért kell fizetni 1 euróért a banki devizapiacon, valamint 359 forintot és 90 fillért kell 1 dollárért fizetnünk jelen pillanatban.
Köszönjük szépen az infókat, jó kereskedés nektek!
Köszi szépen, sziasztok!
Kedves Hugo üzletkötő számolt be arról, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén, mik a fő mozgatórugói a reggeli kereskedésnek, és hogy hogy áll a forint a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Nagyon érdekes eseménysorozat volt a BÁV 250. jubileumi évének rendezvénysorozata, amit most Winkler László festményeivel és a Modern Magyar Kerámia világát bemutató kiállítással zárnak. Szeptember 13 és október 5 között ez az igazán különleges tárlat várja a modern művészet szerelmeseit a BÁV Art Aukciósház és Galéria kiállító terében. Most Majtényi Kálmánnal, a BÁV igazgatóságának tagjával beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mit kell tudni erről a 250 éves jubileumi rendezvénysorozatról?
Igen, hát egy nagyon nagy ünnepség sorozat végéhez kezdünk közeledni, hiszen a BÁV-ot 250 évvel ezelőtt alapított, a BÁV jogelődjét alapította Mária Terézia még annak idején. Ez augusztusban történt, és most tavaly augusztustól idén augusztusig volt egy nagy rendezvény sorozatunk, számos színes eseménnyel, kiállítással, különféle találkozókkal, tárlatokkal, podcastokkal, úgyhogy hát ha esetleg érdekes egy-kettőt meg is említettek.
Persze, emeljünk ki egy párat, izgalmas.
Hogyha vágjatok közben, hogyha esetleg van kérdés. A Kereskedelmi Vendéglátóipari Múzeumban volt egy nagyon szép kiállítás, ez még tavasszal volt, és valójában a legnagyobb horderő kiállításunk az a Szika Szent István körúti főgalériánkban volt, amit 250 műtárgyal sorakoztattunk föl annak idején, amikor még ezt látni lehetett egy évvel ezelőtt. Az összes nagy magyar múzeumból bekértük azokat a tárgyakat, amiket ők az elmúlt évek, évtizedek során a BÁV-tól szereztek be, vagy a BÁV aukcióin szereztek meg, és ebben volt egy ilyen ilyen kiállítás, de megemlíthetem az érdekességek között, és még ez egyébként a mai napig nyitva is van a kápolnás nélküli kastélyban, van egy nagyon különleges és érdekes kiállítás, az Órád Ernő, aki annak idején ezeket a bizonyos diafilmeket rajzolta meg, és itt Gulliver Tőhári Jánosék eredeti képeket lehet látni, tehát tulajdonképpen nem diafilmeket, hanem magukat a képeket lehet látni, az egész november 17-ig nyitva lesz. Úgyhogy különleges és színes ez a programsorozat, amivel ezt az ünnepi évet megüljük.
Igen, ez nagyon jó, hogy ezt említetted, mert ezt talán kevesebben ismerik, pedig viszonylag közel is van, akár egy klassz kis vonattal is megoldható utazás, egy velencei tókör, és akkor megnézni ezt a kiállítást. De rengeteg érdekesség volt, tehát ugye nekem baromi érdekes a Hello Tourist, ugye a BÁV konkrétan az, tele volt azokkal a nyugati árucikkekkel, amikhez gyakorlatilag csak itt lehetett hozzájutni a szocializmus éve alatt.
Hát igen, ez egy korábbi időszak, ugye annak idején ez persze egy állami vállalat volt, hát ma már magáncég, és nagyon sok mindenem ment keresztül az elmúlt, egyébként 250 évben, de akár az elmúlt 100 évben, mert ugye az aukciók, ezek az ünnepélyes és nagyon szép művészeti aukciók, ezek egy olyan jó 100 éve mennek itt Magyarországon, és hát valójában azért minden megfordult itt a bárnál, amit csak el lehet képzelni, a bútoroktól a gyönyörű ezüst készletekig, tárgyakig, aranyórák és a legkülönlegesebb műtárgyak, azt gondolom, hogy egyedülálló az a szortiment, az a spektrum, amiben a BÁV dolgozik.
A mostani kiállítás, ugye ez 13-án nyílik, és október 5-éig látható, ez a tárlat, ez megint csak egy nagyon érdekes dolog. Az a címe, hogy automatizmusok, felületkísérletek.
Igen, hát ez egy, azt kell mondanom, hogy talán megint a BÁV sokszínűségét szeretné alátámasztani, megmutatni, illusztrálni, hiszen itt Winkler László, egy kiváló művész kiállítása lesz a fókuszban ebben az időszakban, ami mondjuk a magyar kerámiának egy különleges szakasza. Hát így rádióban, vagy így hogy mondjam, vokálisan elég nehéz bemutatni.
A BÁV oldalán, a BÁV kötőjel art.hu oldalon ott azért meg lehet ezeket nézni, mármint hogy egy
párat,
vagy rákeresni Winkler Lászlóra, igen. Tehát olyan technikákat alkalmaz, amik ugye talán így ez az absztrakt expresszionizmusba vagy a szürrealizmusba köthetők leginkább, és ugye nagyon érdekes, mert van egy az alkotói folyamatában egy ilyen egy véletlenszerűség, tehát és hogy alkalmazza ezt, és ezt ugye a modern művészeteknél sok mindenkivel még nehéz is megértetni, hogy egyáltalán mi történik, mi az alkotás folyamata, és a létrejött mű az miért lesz értékes, de szerintem ez nagyon jó felfedezhető ezekben a munkákban.
Én is úgy gondolom, hogy hát erről nyilván erről az egész, mi is a művészi érték, mi is a művészeti érték, hát erről gondolom a világirodalman írdatlan mennyiségű vita van, de én személy szerint azt gondolom, hogy ami emberek valamilyen rétegében megindít valami különlegeset, valamiféle élményt, valami asszociációt, valami szeretetet, azt én mind művészetnek tudom elképzelni, és hát nyilván van ennek technikai oldala, de azért van egy nagyon komoly hagyománya vagy építkezése is, úgyhogy ez egy különleges világba kalauzol minket ez a kiállítás.
Ez hol tekinthető meg?
Ez a Szent István körúton van, tehát a Jászai Maritér környékén, a Szent István körúton, a BÁV Árt hát zászlós hajójában, a Szent István körúti galériában, Jászai Maritérnél.
Most ez a nagy volumenű rendezvénysorozat, ez lezárult, ezzel a tárlattal mivel készültök, mit tartogat az ősz, illetve a következő évad?
Hát ugye klasszikusan mi ilyen nagy aukciókat két körben szoktunk személyes nagy aukciót tartani egy évben, tehát egy nagy tavaszi, meg egy nagy évvégi, egy általában december elején. Ezek több naposak, és akkor itt megfordul minden, ami szemszájnak ingere, tehát festmények, grafikák, ahogy az előbb is mondtam, különféle műtárgyak, ezüstkészletek, órák, bútorok, tehát más aukciós házakhoz képest, ahol szintén szép dolgok vannak, azok kicsit talán homogénebbek, de nálunk egy nagyon széles választék van. Tehát idén is lesz évvégén egy rendkívüli aukciónk. Én nekem már van egy erős sejtésem, hogy egy-két szenzáció is meg fog jelenni ott, de még ezt nem merem mondani, vagy lehet, hogy nem is akarom.
Okay. Erős sejtésnek tűnik ez, igen.
Úgyhogy valahogy mindig elő tudunk rukkolni egy-egy ilyen különlegesség, ugye nemrég került dobra ugye a magyar koronázási palásból egy kis darab, amit ilyen véletlen folyamán. Nagyon sokszor ezek a kincsek véletlen során jönnek elő, és egyszerűen valaki nem is tudja azt, hogy mit is rejtegetett a pincébe, vagy valami kofferbe, és akkor, hogyha szerencsénk van, akkor ez napvilágra kerül, és bekerül a BÁV aukciójára. Egyébként meg vannak online aukcióink is, van most már egy saját internetes felületünk, úgyhogy folyamatosan mennek ezek, illetve hát a galériáinkba azért sokszor aukción kívül is behoznak szépségeket, és felvásárolunk hagyatékból, stb. Helyekről, tehát érdemes azért a boltokba is benézni, vagy az interneten.
És ha valaki azt kérdezi, hogy neki a Winkler bejön, Winkler festmény mikor kerülhet piacra, aukcióra, akkor neki mit tudunk mondani?
Hát ezt egy kicsit nehezebb megválaszolni. Én úgy gondolom, hogy azért a nagyművészeknek nem csak egy-egy gyűjtői kézben vannak az alkotásai, hanem azért innen-onnan előkerülhetnek. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan érdemes, ugye ma már az internet világában elég könnyű tájékozódni, tehát folyamatosan érdemes pásztázni a piacot, és akkor egyszer csak előkerül valami. Ugye nemrég a Bárnál most tavasszal például egy keserű Ilona csodálatos alkotás került elő, óriási licit harcban, egyébként 50 millió fölötti értékben el is ment ez a kép, tehát nem lehet előre megmondani, mikor gondolja valaki, hogy ezek a gyűjtők időnként meg is forgatják a gyűjteményeiket, vagy esetleg csak hát spekulatív módon eladják, szóval ez egy érdekes színes világ.
Aha, igen.
Abszolút. Hát köszönjük szépen, akkor várjuk majd az izgalmakat az év végén, és akkor beszélgetünk arról is.
Garantálom, hogy lesznek, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Jó munkát nektek, szervusz, köszönjük szépen.
Köszi szépen, szervusz, sziasztok, viszonyos.
Majtenyi Kálmánnal beszélgettünk, a BÁV igazgatóságának tagjával arról, hogy most szeptember 13 és október 5 között van ez a tárlat, ami a modern művészet szerelmeseinek szól, elsősorban a BÁV Art aukciósház és galéria kiállító terében, ezzel zárja a 250-es jubileumi év, 250. jubileumi év rendezvénysorozatát a BÁV.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Majdnem becsúszott egy újabb észrevétlen szóvic.
Igen.
Hát egy hallgató azt írta, hogy igen, varázscipő is tele van betétekkel, de ez nagyon jó lett volna, de ez nem így hangzott el. A varázscipő is tele van vers betétekkel. Így hangzott el, még nyilván vers nélkül egy újabb észrevétlen szóvicként is funkcionálhatott volna. Ez kétségkívül így van, de a hallgatónak így is föltűnt, és megírta nekünk.
Azt mondja, hogy közben írt nekünk egy kedves hallgatónk Messengeren, kedves Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, és nem utolsó sorban Mihálovics András. Jó reggelt kívánok, mit szólnának egy kis Turing-teszthez? Kérem, segítsenek eldönteni, hogy egy gép próbálja elhitetni velem, hogy ember, vagy egy ember próbálja elhitetni velem, hogy magyar, pedig nem az, vagy egy magyar emberrel cseteltem, aki nem tud magyarul. És egy csomó screenshot. Jó, majd ezt átolvassuk, adás közben nem sikerült. Érdekes. És mi van, van-e már arra a jogszabály, hogy mi van, hogyha egy gép embernek adja ki magát, a robot tárgyalást kap, és bevonul a robot börtönbe? Kérdezi ő. Van az AI Act, mint irányadó, és utána nyilvánvalóan ezt harmonizálni kell a jogrendszerrel, minden tagállamnak, és megfelelően egyébként olyan nincsen, hogy nem azonosítja magát egy mesterséges intelligencia, hanem csak úgy egyszerűen jelentkezik, azt azonosítani kell magát, hogy ő az.
A hallgató abban is nagyon egyetért Katona Csabával, ahogy ő írja, évek óta mondom, hogy a kisgyerekeknek a kortársadalmat kell bemutatni, és utána időben visszafelé haladva, ahogy nő bennük az értelem, a többit. Köszönöm Csabának a megerősítést. Katona Csaba for.
És mi az a másik, az a ne legyen sértődés. Prime Minister. Prime Minister. Hát az más, na, igen, most jó, már itt az okay. A főnök. Na, az Prime mi Minister. Az a irodalmáros, ami pont alatta van?
Ja nem, hát csak cukkolták Csabát, hogy valamikor irodalmának készült, de tovább tanult. Szerencsénk, leírta a hallgató, de kiegészítette, hogy azért írta mindezt, mert az irodalmárok olyanok, mint a festők, csak a halálok után figyelnek fel rájuk.
Ez hát nem több, minden
sok,
festő.
Nem mindig, de elég sokszor előfordult.
Picasso-ra például már felfigyeltek korábban is, de hát ugye például Van Gogh-ra nem. Úgyhogy... ez ilyen. Na jó, bezárjuk a boltot már.
Hát úgy látom, órára nézve, hogy kénytelenek vagyunk.
Jól van. Mikor leszel legközelebb adásban?
Csütörtökön, kérlek szépen.
Na tessék, akkor majd csak este találkozunk a Beinteken.
De csak azért, mert igen, a Beintekre várjuk a kedves hallgatókat, és ott tudunk találkozni majd mindenkivel, aki egy kihelyezett Millás reggelit hallgatna meg élőben.
Főszerepben a sport most és a digitalizáció kapcsolata nyilvánvalóan. Az egész Beintek ugye alapvetően erre van kiélezve, úgyhogy a szokásos helyszínen, szokásos helyen lehet regisztrálni ingyenesen erre a rendezvényünkre, és akkor egy élő Millás reggeli adást lehet végignézni ott a helyszínen, utána pedig természetesen beszélgetni velünk. És köszönjük szépen a sok infót és üzenetet a megfelelő csatornákra, próbálunk mindenre válaszolni, ami olyan aktuális, illetve visszahívni azokat a vendégeket, akikre kérdeztettek, mégis nem jutott idő megkérdezni. Például itt a hajózással kapcsolatban szerintem ez bőven megér még egy kört, úgyhogy majd foglalkozunk vele. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet. Szépen, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.